A mai kérdésünk, mire figyeljek oda, ha lakásbérelek, és mire, ha bérbe adok?
Mit vizsgáljak meg a kinézett lakásban? Milyen szerződést írjak alá? Mit tehet meg velem a főbérlő? És fordítva?
Ezekre keressük a válaszokat, vendégünk Balog László, az ingatlan.com vezető elemzője. Én Gyükeri Mercedes vagyok.
Én pedig Sztolcsa Viván.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. László, köszöntünk az adásban. Ahogy említettük, itt igazából a kérdésünk az nem egy kérdés, hanem két kérdés, úgyhogy bontsuk is két részre ezt az adást. Kezdjük az ingatlanbérléssel. Az mindig egy nagy kérdés, hogy lakbérre költsük a pénzünket, vagy inkább lakást vásároljunk. És nyilván ez mindenkinek egy egyéni döntés, de azért egy ökölszabályt tudnál-e mondani, hogy mi az a helyzet, amikor jobban megéri az árak ellenére a lakásbérlésben gondolkodni.
Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm szépen a meghívást. Ez izgalmas kérdés, mert a legszegényebb bérlőket és a leggazdagabb bérlőket is ez izgatja, és azért bontom ketté ezt a dolgot, mert általában, ha megtehetjük azt, hogy a saját tulajdonunkban élünk, mert olyan sok pénzünk van, hogy már nem tudunk vele mit csinálni, és mellényzsebből kifizettünk 40-50 millió forintot egy budapesti lakásra, akkor nincs is, ami visszatartson, hiszen miért fizetnénk bérleti díjat, hiszen sokan mondják, hogy ez egy feneketlen zsák, amiben csak öntjük a pénzt, és igazából nem kapunk cserébe semmit, csak egy szolgáltatás, hogy lakhatunk. Természetesen ez persze rugalmassá is teheti a bérlőket, mert ez azt jelenti, hogy akár évről évre meg tudjuk határozni, hogy melyik kerületben szeretnénk élni, melyik városban szeretnénk bérelni, az élethelyzetünktől függően, viszont hogyha veszünk egy lakást, akkor azt macerásabb elcserélni helyileg egy másikra. A probléma az általában azzal van, hogy nem mindenkinek van a mellény zsebében 40-50 millió forint, hogy az csak úgy kiszórja a lakásvásárlásra, és sokszor már, hogyha hitelfelvételben gondolkodunk, akkor is az önerő előteremtése, ami nagyjából az ingatlan értékének az ötödét, tehát 20%-át teszi ki, a példánknál maradva egy 40-50 millió forintos budapesti lakásnál ez 8-10 millió forint, amit egybe le kell tenni. Na ez az, ami a legtöbb bérlő számára hiányzik rövid távon, és ezért döntenek a bérlés mellett. És hogy a másik végletről is beszéljünk, akinek viszont annyira jövedelmező az élete, hogy bármi, amihez nyúl a kezében arannyá válik, és nem éri meg még azt a 40-50 millió forintot sem lekötni egy ingatlanba, mert annak az értéke nem nő olyan mértékben, mert például van egy szuper jó vállalkozása, ami iszonyú megtérülést produkál, annak valószínűleg még mindig jobban megéri bérelni, és azt a tőke arányosan mondhatjuk, hogy 5-6%-os költséget, amit mondjuk egy 40-50 millió forintos lakás 200-250 ezer forintos bérleti díja jelent, még mindig jobban megéri azt a havi 200-250 ezer forintot erre rászánni, és azt a 40-50 millió forintot pedig valami olyan dologba teszi, amiből sokkal nagyobb bevétele van, és akkor már is ez megmagyarázza, hogy miért éri meg jobban bérelni.
Még más kérdés, hogy aki ebben gondolkozik, az valószínűleg nem egy 40-50 milliós lakásban gondolkozik, és akkor nem 200-250 ezer forint a bérleti díj, hanem egy jóval nagyobb összegről.
Így van, azért a gyakorlatban azt látjuk, hogy akinek ez már megadatik, akkor az sokkal drágább ingatlant, vagy ingatlanokat vásárol, és általában nem bérel.
Rendben, tehát akkor eljutott mondjuk odáig az ember, hogy úgy dönt, hogy ő bérelni fog egy lakást. Mik azok az első dolgok, amikre érdemes odafigyelni, amikor mondjuk hirdetést nézeget? Tehát rendben odáig eljutottunk, hogy akkor valószínűleg azon túl, hogy mennyibe kerül konkrétan a havi bérleti díj, mennyi a közös költség, a rezsi, mik azok a dolgok, amiket elsőre nagyon-nagyon fontos megnézni egy hirdetésben?
Itt most több dolog is elhangzott, amin érdemes megállnunk egy pillanatra. Egyrészt azért, mert tényleg a bérlők, és egyébként ebből adódóan a bérbeadók is nagyon árérzékenyek. Tehát nagyon fontos azt fölmérni, hogy mennyi pénzünk van lakást bérelni, mert nem minden a bérleti díj. Ez sok esetben a lakás bérléssel kapcsolatos költségek csak egy részét teszik ki, és nem mellesleg azért a bérlőnek kell fizetni a a járulékos költséget, tehát a közös költség egy jelentős részét, a rezsidíjakat, és ez mind-mind olyan extra költség, ami, hogyha nem kalkulálunk, akkor könnyen pórul járhatunk, mert hóvégén nem jövünk ki a fizetésünkből. A másik dolog pedig, hogy amikor már ez nagyjából megvan ez a keretösszeg, amit rá tudunk szállni a lakhatásra, akkor nagyon fontos megnézni, hogy minőségében milyen ingatlanok azok, amik szóba jöhetnek, és minőségében mik azok a lehetőségek, amiből válogatni tudunk. Itt most nem is szeretnék ilyen rébuszokba beszélni. Amikor arról van szó, hogy valaki költözik, és maradjunk például a budapesti 250.000 forintos átlagos lakbérnél, mint példa, az nem csak azzal jár, hogy akkor beköltözöm, és utána folyamatosan fizettem a bérleti díjat, a rezsit, a közös költséget a bérbeadónak, hanem ott egy összegben még le kell tenni egy havi bérleti díjat előre, plusz két havi kauciót is előre. Tehát egy budapesti átlagos költözés az 750.000 forintot emészt föl, ami rengeteg pénz, és pont ezért érdemes már a böngészésnél, hogy egyáltalán hol keressük ezeket a hirdetéseket, körültekintőnek lenni, hogy ne legyünk csalások áldozatává. Érdemes olyan helyeken keresni, ahol a tartalom, a hirdetések valamilyen szinten kontroll alatt vannak, és nem hirdethet meg akárki, akármit, mert általában ez a csalásoknak a melegágya. Hogyha már eljutottunk a lakáshoz, és körbenéztünk, akkor pedig érdemes fölmérni azt, hogy egyrészt azt látjuk-e, mint amire számítottunk, azt kapjuk-e, mint ami a szívünk vágya volt, amikor eldöntöttük, hogy ezt a lakást személyesen is megnéztünk, és másrészt, hogy működik-e a kémia köztem is az ingatlan, és köztem is a bérbeadó között.
Pillanatra visszakérdeznék, ugye említetted azt, hogy csalások áldozatai lehetünk. Ugye nyilván, amit kontrollált forrásnak nevezel, például az egyik ilyen az ingatlan.com, több ilyen is van. Mi az, amitől érdemes tartózkodni? Mik azok a platformok, vagy mik azok a formák? Tehát például, hogyha én az utcán látok egy ilyen tépkedős szórólapot odaragasztva, az mennyire megbízható?
Nem zárnám ki, hogy mondjuk egy utcán falragaszként téphető szórólap ne lenne megbízható, hiszen sokszor inkább ezzel ritkán szembesülünk, de azzal például igen, hogy mondjuk társasházakban a lift előtt, vagy hasonló helyeken, ahol vízgáz és csatorna javítás mellett kiadó lakásokat is kínálnak a környéken, ez egy életszerű dolog, hogyha valaki jár egy házban, és azt mondja, hogy fú, de jó lenne itt lakni, akkor letép egy ilyen papírt, és pont lehet, hogy a házban amúgy kiadó lakásra bukkan. És nem is neveznék meg konkrét platformokat, inkább csak a logika meg az elva fontos, hogy legyen valamilyen kontroll a hirdetések fölött. Ugye például a közösségi média az egy olyan formátum, ahol bárki leírhat bármit, nagyon extrém helyzet, nagyon extrém esetekben történik bármifajta moderáció, és sokszor, hogyha külföldi a háttér, akkor még hogyha gyanús is a helyzet, gyanús is az, hogy vagy gyanúba keverheti a hirdetőt, vagy a bérbeadót, hogy nem teljesen legális, amit szeretne művelni, a hatóságok sem tudnak a nyomára bukkan, és nagyon nehezen tudják utolérni, hogyha valami baj megtörtént. Ezért érdemes azt szem előtt tartani, hogy látunk-e valami mintázatot a hirdetésekben, hogy van-e valami hirdetési szabályzat, van-e fajta moderáció, aminek meg kell felelni, és amit aktívan is alkalmaz az adott portál, mert ez mind-mind sokat segít abban, hogy egyrészt biztonságban tudjon keresni, másrészt pedig ugye így a minőség is biztosított, tehát nem a csalók versenyeznek a nem csalókkal, hanem tényleg a legminőségibb kínálatból tudjuk kiválasztani azt, ami a számunkra a legjobb.
És akkor eljutott odáig az ember, hogy kinézett magának egy szimpatikus lakást, oda megy megnézni, mi az az első három dolog, amire figyeljen oda. Abszolút kedvenc példám erről, amikor egyszer albérletet kerestem, és találtam egy tök jól kinéző, szívemnek minden szempontból kedves lakást, aminek egyetlen egy hibája volt, akkor a bojlere volt, amiből úgy nagyjából a féltestemet tudtam volna egyszerre megmosni meleg vízzel, tehát nyilván innentől offos volt a történet. Mik a hasonló dolgok, amikre figyeljünk oda?
Látszik, hogy te már egy rutinos bérlakáskereső vagy, mert szerintem sokan el se jutnak idáig, hiszen egy ilyen helyzetből adódó kellemetlenség, amik egy óriási, és nem is biztos, hogy kedvező fogyasztású bojlerből, lehet, hogy csak a hó végén, vagy a havi rezsik elszámolások, vagy a negyedéves rezsi elszámolások idején jön elő. Azt kell alapvetően megnézni, hogy a lakás teljesíti-e azokat a funkciókat, amiket elvárunk tőle. És itt nyilván az első és legfontosabb az az, hogy tényleg annyiba kerül-e, nem kezdi el vakargatni a fejét a bérbeadó, vagy a tulajdonos, hogy hát igen, azt írtam, hogy 100 000 forint, de közben csináltunk egy felújítást, ugye egy felújított, és itt csak egy zárás megjegyzés, hogy a felújított ingatlan is nagyon szerteágazó felújításon mehet, tehát a tisztasági festéktől kezdve a tégláig visszabontott vezetékcseréig bezárólag ugyanazt szoktuk, ugyanúgy felújított ingatlannak szokták hirdetni ezeket, hanem tényleg amire számítunk, azt megadja, és ezen felül a bérbeadóval való kapcsolat is hozza-e azt az elvárást, amire számítunk. Tehát, hogyha már eleve antipatikusnak tűnik, túlságosan korlátoz minket, mondhatni, hogy akár a jövendő bérlői jogainkban már az első találkozás alkalmával, és ez gondolkodóba ejt, akkor érdemes más ingatlanokat is megnézni, mert elég széles a kínálat. Magyarországon több mint 14 000 kiadó ingatlanból lehet most válogatni. Ez azt jelenti, hogy nem érdemes kockáztatni már rögtön az elején, amikor még alá sem írtunk semmit, meg sem állapodtunk semmiben, de már rossz érzések kerülgetnek bennünket egy ingatlan kapcsán.
Tegyük föl, hogy ezeken túlestünk, stimmel a bojler mérete, és működik is, és minden egyéb. Eljutunk odáig, hogy akkor megegyezünk. Hogy nézzen ki egy ilyen, tehát azon túl, hogy mondjuk egymás kezébe csapnak a felek?
Általában ez már viszonylag gyorsan történik, amúgy is azt lehet mondani, hogy az albérlet piacon a pörgés sokkal nagyobb, mint az eladó lakások piacán. Itt, hogyha valaki megtekint egy lakást, akkor lehet, hogy az onnantól kezdve napokon belül, és minden stimmel, akkor már napokon belül költözésig jutnak a felek. Tehát itt nem hónapokig tart egy ingatlan bérbeadása, inkább ez 1-2 hétben mérhető. Ezért érdemes a bérlőknek is szem előtt tartani azt, hogyha tényleg minden stimmel, ahogy te is mondod, akkor nem érdemes sokat várni arra, hogy ne csak, hogy egymás tenyerébe csapjunk, de alá is írjuk azt a bérleti szerződést. És általában már egyre gyakoribb az, hogy a bérbeadók egy saját ügyvédjük által összeállított szerződéstervel érkeznek, ami nagyon helyes, mert az internetről letöltött szerződéses sablonok, azok igazából azt a pipát teljesítik, hogy van szerződés, de igazából, mivel ez egy ilyen sablon szerződés, az igazán problémás helyzetekre nem készíti fel a feleket, és kell, hogy legyen az a bizalom a bérlő és a bérbeadó között, hogy közösen keressük a problémákra a megoldást, de azért jó, hogyha ezek le is vannak írva, és itt érdemes a saját élethelyzetünkből és a bérbeadó élethelyzetéből kiindulva tisztázni azokat a pontokat, ami az ideális bérlő-bérbeadói jogviszony fent vagy kapcsolat fenntartásához szükségesek. Például, hogy fizetünk, milyen rendszerességgel számolunk el a rezsivel, hogyan és milyen formában látogathat be a saját tulajdonába a bérbeadó. Fontos dolog, amiről kevesen tudnak, de ugye általában mindig úgy van belírva a szerződésekben, hogy a bérlő fizeti a bérleti díjat, a rezsit és a közös költséget. Igen ám, de nagyon sok társasházban a közös költségben van mondjuk felújítási alap is, és az tipikusan az a költség, ami hosszú távon a tulajdonos érdekeit szolgálja, hiszen hogyha a társasházat kívülről levakolják, és erre fölvesznek egy 20 éves hitelt, vagy megnő az ingatlan értéke, az nem a bérlőnek a javát szolgálja, és hogy például erre érdemes odafigyelni, hogy a felújítási alapot képező összeget, azt vegyük ki a közös költségből, azt fizesse továbbra is a tulajdonos, hiszen az az ő érdekkörét szolgálja. Tehát ezekre az apróságokra mind-mind érdemes odafigyelni, inkább reménykedjünk abban, hogy ezeknek a klauzuláknak az alkalmazására nem kerül sor, mert mindent meg tudunk beszélni, de azért jó, hogyha ez ott van írásban is, sőt, egyre gyakoribb az a verzió, hogy minden szerződés annyit ér, amennyire az végrehajtható és kikényszeríthető, és emiatt sokan már eleve közjegyző előtt hitelesítik ezeket a szerződéseket.
Igen, hát ugye eléggé szép horror sztorikat olvas az ember akkor, hogyha mondjuk az ilyen ingatlanos albérletes Facebook oldalakon körbenéz, tehát ugye egyik oldalról olyanok, hogy akkor szól a lakás tulajdonosa, hogy eladta az ingatlant, és akkor emiatt most akkor egy hónapon belül ki kell költözni. A másik oldalról meg ugye az, amikor a bérlő teljesen lehasználja a lakást, és nem hajlandó kimenni onnan. Az ilyenek ellen egy közjegyzővel aláírt, vagy közjegyző előtt aláíratott szerződés segíti jobban a jogok érvényesítését, vagy egyáltalán mire kell odafigyelni, hogy ne fordulhasson elő ilyen, vagy legalább, hogy minimalizálhassuk a kockázatot?
Az általad említett példák közül, hogyha valaki eladja a lakást, és az új tulajdonos szeretné azt használni, és nem befektetési célra vette, ott az nem tudjuk ezt megakadni, ezt nem tudjuk kivédeni. Esetleg, amikor először találkozunk a tulajdonossal, érdemes azt megkérdezni, hogy mióta van meg az ingatlan, egyébként ez le is ellenőrizhető a tulajdoni lapon, és mik ezzel a tervei, mert hogyha már azt tervezi, hogy igen, azért adtuk bérbe, mert mi már kinőttünk, keresünk egy másikat, de még nincs rá pénzünk, akkor ott lehet, hogy számíthatunk arra, hogy ezt az ingatlant is bedobják majd a következő ingatlan megvásárlásába, és hamar túladnak rajta. Viszont, ahogy te is említetted, ugye a szerződések végrehajthatósága bérbeadói oldalról problémás lehet, mert Magyarországon, ha jól emlékszem, 93-ban vagy 92-ben alkották meg azt a lakástörvényt, ami még mindig hatályban van, és ez szabályoz nagyon sok dolgot a bérlő-bérbeadói viszonyrendszerben, és Magyarországon, aki birtokon belül van, azt védi a jogszabály. Sőt, hogyha kiskorú gyermekkel költözik be, azt még inkább. És emiatt az a furcsa és szomorú helyzet is alakult ki a hazai bérlakás piacon, hogy aki mondjuk kiskorú gyermekkel költözne, az sokkal nehezebben talál albérletet. Ezért is szokták a bérlők is vállalni azt, őket is biztosabb helyzetbe hozza, hogyha a szerződést közjegyző előtt hitelesítik, mert onnantól kezdve, hogyha valaki megszegi objektív módon a szerződés valamelyik pontját, az már végrehajthatóvá válik. És itt nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogyha a bérlő nem fizet határidőben, akkor én végrehajtást rendelhetek el az ingatlanra és kidobhatom. Persze, ez is lehet egy ilyen következmény, de például a bérbeadó sem találhatja ki azt, hogy hú, úgy elszaladtak az albérletárak, és én olyan bután áraztam, hogy most mit szólnál hozzá, hogyha áprilistól emelnék egy 50 000 forintot, mert hogyha a szerződés erre nem tesz lehetőséget, akkor ezt nem tudja behajtani rajtunk, vagy átnyomni rajtunk ezt a bérleti díjemelést, majd a szerződés forduló pontján, vagy amit kikötöttünk ebben.
Az elmúlt években az áremelés az elég kardinális kérdés, tehát ha jól értem, akkor a szerződésben ezt is valamennyire korlátozhatja a bérbevevő.
Hát, vagy pontosabban a felek együttesen megállapodnak róla. Ezek olyan standard kikötések szoktak lenni, hogy a bérleti díjat egy évben egyszer. Eddig mindig az volt, hogy a KSH infláció kimutatásával párhuzamos módon. Egyébként ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogy mi 2020 óta, mivel még talán te is ott voltál a születésénél, a KSH-val közösen készítettünk egy lakbérindexet, ami a lakbérek változását mutatja be havi szinten, és lehet, hogy érdemes ehhez is kötni a bérleti díj változásokat, mert az, hogy mondjuk 40%-kal drágul a tej meg a kenyér, az nem biztos egy időszakban, láttunk erre példát az elmúlt években, nem biztos, hogy az jogos lehetőséget biztosít, vagy az igazságérzetünknek megfelelő lehetőséget biztosít bérlőként, hogy akkor a tulajdonos is mondjuk 20-30%-kal emeli a bérleti díjat, mert ugye ennyit tesz ki az infláció, miközben amúgy a albérletárak csak 10-12-13%-kal drágultak piaci alapon. Egyébként ez fontos is, hogy kitérünk erre az árazás meg áremelés kérdésre, mert erre a bérbeadók is rájöttek, hogy egy jó bérlő aranyat ér. Tehát sokan fölmérik azt, hogy nem érdemes mondjuk néhány ezer forintos áremelésen izmozni, hogyha emiatt lehet, hogy amúgy szuper bérlőm kiköltözik, és akkor hetekig vagy hónapokig üresen áll a lakás, ami nem, hogy azt az 5-6 ezer forintos magasabb bérleti díjat kárpótolja, hanem még akár több százezer forintos kiesést is okoz éves szinten, mert hiába adom ki utána drágában, az az egy-két hónap, amíg nem lakott ott senki, nem csak, hogy nem hoz bevétel, de még nekem kellett kifizetni a rezsi meg a közös költségeket is. Szóval pont emiatt az okos, meg empatikus bérbeadók ezt a bérleti díj emelést sokszor 2-3 évente szokták inkább egy nagyobb összegbe, vagy egy ilyen piackövető alapon korrigálni, és ott sem feltétlenül csak piaci alapon, mert ahogy említettem, egy jó bérlő számukra is aranyat ér. Tehát itt most minden hallgatót arra biztatok, hogy tartson egy ilyen önvizsgálatot, próbálja meg magát külső szemmel nézni, és ismerje föl saját maga értékét, hogyha már egyszer beköltözik egy albérletbe, egy bérleménybe, és ott szuperül viselkedik, rendben karbantartja, sajátjaként vigyáz rá, azzal akár azt is elérheti, hogy innentől kezdve a lakhatási költségei abban a konkrét ingatlanban és abban a konkrét bérbeadói bérlői kapcsolatban ahhoz is hozzájárul, hogy az ő bérleti díjai ne emelkedjenek olyan mértékben, mint hogy a piaci bérleti díjak drágulnak.
Említetted azt, hogy akár a bérlő is hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakás megőrizze az állagát, vagy akár jobb állagú legyen. Ugye itt mindig ez is egy fontos kérdés tud lenni, hogy mi az, amit a bérlőnek kellene fizetni, mi az, amit a bérbeadónak kellene fizetni. Ugye a közös költségnél említetted ezt a felújítási alapot, ami inkább ugye a bérbeadó számára ad egy plusz. Tehát mik azok az alapvető szabályok itt? Tehát, hogy például, hogyha elromlik a mosógép, ami a lakás része volt, azt kinek kell kicserélnie?
Ugye itt főszabály szerint a lakás rendeltetésszerű használatából adódó költségek és a rendeltetés használathoz szükséges dolgok, például az, hogy működjön a mosógép, az a tulajdonosnak a felelősség, a tulajdonosnak a feladat, hogy elromlik a mosógép, akkor vagy javítsa meg, vagy addig hozzon egy másikat, vagy cserélje le. Ugye ez azért is fontos, mert ahogy Iván említette, gondolom, hogy ez a nagy boiler sem úgy került be a lakásba. Sok bérbeadó a saját lakására, hogyha a saját lakásról beszélünk, akkor a legszipi-szupibb, legenergiahatékonyabb, a legjobb műszaki állapotú dolgokkal szereli föl, viszont nem láttunk már arra példát, hogy a bérbeadók a bérleményekbe innen-onnan használtan, vagy egyéb más forrásból beszerzett eszközökkel pakolják el az albérletet, amik viszont nagyobb valószínűséggel mondják fel a szolgálatot, és azt is bele kell kalkulálni, hogy ha itt valami elromlik, egy mikro, egy mosogatógép, vagy mosógép, hogyha ezzel probléma, akkor ez a bérbeadót terheli a felelősség. Most nyilván itt el lehet jutni egy vékony jégig, hogy most ha kiégett a villany, akkor ezt most ugráltathatom-e a bérbeadót, hogy cserélje ki, nem érdemes. Lehet, hogy egyébként a szerződés meg a jogszelleme alapján lehetőségünk lenne rá, de itt jön be az, amiről a legelején beszéltünk, hogy a bérlő és a bérbeadó közötti kémia az nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen, és nagyon sok nehézségen át tudja lendíteni az embert. A bérlőknek a lakhatás biztonságát és a megfizethető lakhatás biztonságát szolgálja, a bérbeadónak pedig azt a nyugodalmat, hogy nem kell azon aggódnia, hogy ha legközelebb megy a lakásba, akkor mit talál ott.
És akkor, hogyha már itt a bérbeadói oldalról elég sokat beszéltünk, térjünk is kicsit át arra, hogy a bérbeadói oldalról mondjuk hogyan kezdődik az egész történet. Tehát, hogyha nekem van egy lakásom, amit nem használok, szeretném kiadni, azt például mi alapján érdemes elkezdenem megnézni, hogy hogyan lőjem be az egésznek az árazását?
Általában itt a piaci bérleti díjszinteket szokták keresni a bérbeadók, és ha van kellő önértékelésük és az ingatlanokat is kellő módon tudják értékelni, akkor ez alapján be tudják árazni a saját maguk által bérbeadni kívánt ingatlant is. Itt azt látjuk például az ingatlan.com-on is, hogy nagyon sokan pont azért keresik fel az oldalt, hogy valamilyen referenciapontot találjanak, tisztába kerüljenek a piaci árakkal vagy a bérleti díjakkal. Itt azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy az ingatlan piacon nagyon nagy és egyre nagyobb a vevők alkuereje. A bérleti piacon ez sokszor teljesen más mintázatot mutat. Néhány ezer forintot lehet, hogy lehet alkudni a bérleti díjakból, de hogyha nagyon valaki mondjuk 10-20%-okat szeretne lealkudni a bérleti díjból, akkor könnyen azon kaphatja magát, hogy amíg alkudozik a bérbeadóval, lehet, hogy már egy más bérlő le is csapott, hogyha ez amúgy egy nem rossz helyen lévő, alapvetően nem rossz áron bérbeadásra kínált ingatlanról beszélünk. Itt bérbeadói oldalról azt is fontos saját magunk számára eldönteni, hogy milyen szerepet mi szeretnénk betölteni a bérbeadás során, tehát túl a bérleti díjak beszedésén, az ingatlan állapotának a felmérésén, ugye az előző példánkban említett elromlott a mosógép, vagy a mosogatógép, vagy a mikrohullámosító, akkor én szeretnék-e menni, főleg akkor, hogyha nem is abban a városban lakok, vagy adott esetben mást bízok-e meg ezzel. Ezek azok a stratégiai döntések, stratégiai kérdések, amit érdemes eldönteni, plusz az egésznek egészet megelőzően azt kell tisztázni, hogy az az ingatlan, ami szeretnénk bérbeadni, potenciálisan milyen bérlőknek lehet megfelelő, kire targetálom, vagy kit célzok azzal az ingatlannal, és mindent e köré érdemes fűzni ezeket a döntéseket, ennek mentén érdemes meghozni, tehát például, hogyha az ingatlan elhelyezkedése, állapota, története, a lakóközösség leginkább mondjuk egyetemistáknak teszi alkalmasra az ingatlan bérbeadását, akkor nem biztos, hogy egy abszolút csúcskategóriás, szuperül felszerelt és luxus ingatlanként érdemes ezt bérbeadni, mert valószínűleg sokkal sikeresebbek leszünk, hogyha inkább kicsit a lejjebb pozícionáljuk ezt az ingatlant, és úgy hozzuk ki belőle a maximumot.
És akkor, hogyha már a pénzről beszélünk, ugye a bérbeadás az jár bizonyos költségekkel, és most nem csak arra gondolok, hogy akkor mit fizetünk a közös költségből, hanem ugye illik azután adót fizetni. Illetve említetted azt, hogy előfordulhat, hogy valaki megbíz valakit azzal, hogy a lakás kezelését magára vállalja. Itt milyen konstrukciók lehetségesek, és itt milyen költségekkel számoljon a bérbeadó?
Amivel mindenkinek érdemes számolni, az az adózás, ugye két dolog biztos az életben, ahogy hallottuk a mondásról, az adók és a halál, és ez a bérbeadókat sem kiméli meg. Azt lehet elmondani, hogy most már, és ez nyilván minden relatív, de szerintem most már az ingatlan bérbeadásnak a közterhei elviselhetőek, hiszen hogyha egy általány adózást veszünk alapul, ahol a bevétel 10%-át el lehet számolni költség általányban, akkor a bevételünk 13,5%-át kell közteherként befizetni, és plusz passz, semmi mást.
Bocsánat, ez az 15%-os SZIA, amiből ugye lejön a 10% alap, ugye?
Igen. Most kérdés, hogy miből vonjuk a költségáltalányt, hogy a bevételből számoljuk a 13,5%-ot, vagy a bevétel mínusz az a 10% költség, és annak veszük a 15%-át. Tehát összességében ez a 13,5% szerintem egy vállalható kompromisszum, ami a közterheket illeti, és látjuk azt is, hogy folyamatosan fehéredik a piac, de azért még vannak ilyen fekete foltjai, fekete lyukak, lehet látni, hallani a piacon olyan tulajdonosi hozásra, hogy jaj, én már évek óta, évtizedek óta feketén adom ki, nem merem most betenni az adóbevallásomba, mert akkor mit szól majd a NAV, hogy eddig mi volt az ingatlan? Hát ez nyilván egyéni mérlegelés kérdése, de szerintem ilyen bérleti díjak mellett mindenki nyugodtabban alszik, hogyha ezt a 13,5%-ot befizeti, és hogy egy beszélgetésünk egy korábbi szakaszára visszaugorjak. Sokszor ez a fehér vagy fekete státusz az oka annak is, hogy bizonyos problémákat megoldjunk, vagy egyáltalán felszínre hozzunk, mert sokszor abban a rókafogta csuka helyzetben találják magukat a bérbeadók, hogy írnak szerződést, amit nem tudnak végrehajtani, mert ezután nem fizette be az adót, innentől kezdve hiába mondja azt a bérlőnek, hogy de hát elmaradásban, vagy ezt is ezt nem teljesítetted, ő meg azt mondja, hogy hát de te meg nem fizetted be az adót, és akkor így kvázi egy patthelyzet alakul ki, mert a bérbeadó nem meri végrehajtásba adni a szerződést, mert hogyha ez bíróság előtt kiderül, hogy ő nem fizette be az adót, akkor büntetéssel számolhat, és ez sokszor ilyen problémák garmadáját hozhatja magával. Másrészt pedig ugye ezek a jelenlegi bérleti díjszintek mellett azért ez a 13,5% szerintem egy vállalható összeg.
Még egy pár mondatot tudnál mondani arról, hogy ha mást megbízunk, az hogy működik?
Ez egy feltörekvő iparág Magyarországon is, ez a bérbeadás menedzsmentről beszélek most, mert egyébként a pusztán ingatlan közítői tevékenység megfigyelhető a bérlakás piacon is, de sokkal kisebb arányban, mint az eladó lakásoknál. Csak egy érdekesség, Magyarországon nagyságrendileg 10 000 ingatlan közvetítő működik, de pusztán néhány százan vannak azok közül, akik kiadó lakásokra összpontosítanak, és erre álltak rá. Ennek az az oka, hogy általában, ahogyha ügynököt, tehát ingatlan ügynököt bízunk meg azzal, hogy bérlőt találjanak a lakásunkban, egy havi bérleti díjat kell fizetni neki nagy általánosságban, ami több 100 000 forint is lehet a bérleti díj függvényében. Ügynökségi oldalról, tehát ingatlan közvetítő oldalról viszont ezt azért nem nagyon szeretik az ingatlan ügynökök, mert általában nem sokkal kevesebb munka van vele, mint hogyha egy eladó lakás piacra dobnának, ahol az eladó ingatlan értékének meg a 3-4%-át is el tudják kérni, zsebre tudják tenni, és itt már nagyságrendi különbségek lehetnek. Tehát mondjuk egy az átlagos budapesti lakás példájából kiindulva egy 40-50 milliós ingatlannak az ügynöki jutaléka lehet akár 1,5 millió forint, a bérleti díjból származó bevétel pedig 250 000 forint, ezért nagyon kevesen van, akik erre koncentrálódnak, és ezt látjuk az a hirdetések összetételéből is, mert a nagyjából 200 000 ingatlan hirdetésből 150 000 az eladó, 180 000 az eladó, és ott körülbelül 25-75% a hirdetések aránya az ingatlan közítők javára, 25% a tulajdonosi hirdetés, az albérlet hirdetéseknél, tehát a kiadó ingatlan hirdetéseknél pedig szinte fele-fele ez az arány. Tehát sokkal többen veszik saját kézbe a bérlő felkutatását. Ami viszont egy kicsit túlmutat ezen, és ez az, amiről mint feltörekvő iparág beszélek, ez a home management, vagy ingatlan management szolgáltatás, amikor én megbízok valakit, nem csak azzal, hogy találjon be a bérlőt, hanem onnantól kezdve menedzselje ezt az ingatlan, szedje be a bérleti díjat, nézze meg, hogy mire van szüksége a bérlőnek, hogyha valami probléma fölmerül, intézkedjen. Persze nyilván nem ő fogja kicserélni a mosógépet, mert nem ő fog új mikrohullámosítőt venni, azt továbbra is nekem kell fizetni, de ezt a gondot leveszi a vállamról. És ennek pedig a díja általában a bérleti díj 10%-a, tehát nagyjából egy 11 havi bérleti díjnak megfelelő összeg, kis túlzással ez is, vagy kicsit több, de sokkal kevesebb közreműködést igényel a bérbeadó részéről, és ez nem csak abból áll, hogy bérlőt talál az ingatlanban, hanem abból is, hogy a felmerülő problémákat kezeli és megoldja.
Egy utolsó fogalmat dobjunk itt be az egésznek a végére, rendeltetésszerű használat. Mi az, amire a lakást bérlőknek figyelni kell, hogy tényleg minden rendeltetésszerűnek minősüljön? Mi az, amit már joggal verhetnek le rajtuk, akár mondjuk egy kiköltözésnél, úgyhogy a kaucióból levonva, és mi az, amire a bérbeadónak érdemes figyelnie, hogy hogyan tudja biztosítani azt, hogy tényleg rendeltetésszerűen használják az ingatlanját?
Na hát ez egy nagyon szubjektív fogalom is lehet, és nagyon nehéz sok esetben utólag boncolgatni azt, hogy ez most rendeltetésszerűen lett használva, vagy ott esetben milyen állapotban volt az az ingatlan, amikor én már birtokba vettem bérlőként. Ezt megelőzendő érdemes mind a bérlőnek, mind a bérbeadónak is fényképeket készíteni, mind az ingatlanról, mind az eszközökről, hogy amikor egy ilyen helyzet előáll, hogy ki kell költözni, és adott esetben vitáskérdés merül fel, akkor nézzük meg, jó, mi volt az eredeti állapot. És hogyha látszik, hogy az a karnis már eleve volt szakadva, amire mondjuk a bérbeadó nagyvonalan felszámítana 20 000 forintot, hogy hát ezt most akkor ki kell cserélni, és a kaucióba levonjuk, akkor lehet mutatni, hogy hát de hát ez már eredetileg is problémás volt, és le volt szakadva. Ugyanez igaz a műszaki eszközökre is. Ez egy abszolút vékony jég, és ezért érdemes minden problémát nem a kiköltözés idejére halogatni, hogy a bérbeadóval közöljük, hanem már menet közben, ahogy fölmerülnek, ezt kezelni, mert hogyha így járunk el, akkor a kiköltözéskor már egész egyszerűen minimális a statisztikai esélyenek, hogy valami olyan rendkívüli dologról kell szót ejteni, meg elszámolni, amiről korábban mondjuk a bérbeadó nem tudott volna, és lehet, hogy ott akkor vastagon fogna a ceruzája, amikor a kauciót vissza kell adni.
Köszönöm, László, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Stojcsev Iván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra!